Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Domány András újságíró kollégámmal beszélgettünk, és valóban arra vagyok kíváncsi, hogy most ezzel a több évtizedes tapasztalattal a hátad mögött, és egy nagyon konzekvens gondolkodással. Mit gondolsz ma, mi a dolgod újságíróként, és milyen tered van?
Ma egész más helyzetben vagyok, mint korábban. Tehát én 90 után komolyan vettem a közszolgálatiságot. Azért mondom így, hogy 90 után, mert megint csak nem akarom magamat túlfényezni. 90 előtt én elfogadtam, hogy mi az MSZMP rádiója vagyunk. Akkor úgy nem merült föl a politikai objektivitás.
Igen, de ezt mindannyiunknak el kellett fogadni, és ezen keretek között igyekeztünk valami fajta objektivitást tartani.
De 90 után én komolyan vettem ezt a közszolgálatiságot, úgy ültem 19 évig a parlamentben tudósítóként, hogy nem volt semmilyen oldalú pártnak tudomásom szerint kifogása az én munkám meg a kollégáim munkája ellen, tehát én magyarországi belpolitikai ügyekről véleményt a Magyar Rádióban nem mondtam. És még ha máshova írtam, az is inkább lengyel témájú volt egyéb, tehát elfogadtam azt a alapelvet, ami a demokratikus világban alapelv, hogy aki tudósít, aki tényekről, hírekről számol be, az nem azonos azzal, aki véleményt mond. Most viszont 2011 óta nincs közöm a közszolgálathoz, mondhatok véleményt, és mondok is, tehát most az a dolgom, hogy amiről van véleményem, azt megírjam, nem gondolva, hogy ennek túl nagy hatása van.
Nem gondolva,
már csak azért se, mert valljuk be, hogy mindenki alapvetően néhány mazohistát, meg néhány hivatásost kivéve, mindenki azt olvassa, azt hallgatja, azt nézi, amivel eleve egyetért. Tehát én azt hiszem, hogy a klubrádió hallgatói is többnyire azért hallgatják, mert azt a gondolkodásmódot, politikai felfogást, stb. Kedvelik és szimpatikus nekik, ami ebből a rádióból szól. Ha én a HVG-be írok, főleg az online-ra, vagy a Magyar Narancsba, vagy az Ésbe, ezeket is alapvetően olyanok olvassák, akik azzal egyetértenek, tehát én azokat győzködöm, akiket tulajdonképpen nem nagyon kell meggyőzni, legfeljebb konkrét tényekkel, részletekkel erősítem az ő meggyőződésüket, vagy érveket adok számukra a másokkal folytatott vitákban, de én nem hiszem, hogy bárkit is, aki alapvetően mást képvisel világnézetileg, politikailag, azt én egy pillanatig is meg tudnám győzni. Még akkor se, ha elolvassa az írásomat.
Pedig elolvassa az írásodat, hiszen, ahogy mondtam, a Mandinerben megjelent egy pár írásod.
Tegyük hozzá, bocsánat, hogy én nem a Mandinernek írok, a Mandiner csak átvesz máshonnan írásokat.
De már azt gondolom, hogy az is fontos.
De a kommentelők ott vannak.
A kommentelők ott vannak.
Egyébként tiszteletre méltó, hogy átveszi.
Így van, pontosan. És több írásodat vette át a Mandiner. És például volt egy olyan, aminek az volt a címe, hogy talán szóba kellene állni egymással. Ez értelemszerűen a kétharmados többséggel rendelkező, akkor még kétharmados többséggel rendelkező kormányról szólt, és arról, hogy képtelenség ebben a pillanatban a kommunikáció, az átjárás az ellenzéki és a kormánypártok között. És erre érkezett egy olyan komment, ami így hangzik. Veletek nem szabad tárgyalni, mert csak olaj a tűzre. Még agresszívabbakká váltok, azt hiszitek, ez már a gyengeség jele. Írta valaki erre, és ezt azért tartom fontosnak most előhívni, illetve feleleveníteni ezt a kommentet és az írásodat, mert ez számomra ismételten és sokatszor az bizonyítja, hogy nincsen átjárás szekértáborok között, hogy ma úgy látszik nincsenek belgák ebben az országban, vagy nagyon kevesen.
Jó, elvakultság egyébként tegyük hozzá, hogy mindkét oldalon van.
Persze.
Tehát a 168-ra is például időnként panaszkodik, hogyha egyszer megszólaltat egy másik oldalon álló politikust, akkor dühös levelek tömegét kapja, hogy nem azért vesszük a maguk lapját, hogy ilyeneket olvassunk benne. Egyébként nagyon mulatságos számomra, nem a tegezés, de hogy az illető szerint én a ti vagyok.
Igen.
Tehát például, tehát én egy véleményt mondok, amely vélemény nyilvánvalóan bizonyos világnézetet és politikai álláspontot képvisel, de én nekem a mai ellenzéki pártok egyikéhez sincs ugyanúgy közöm, ahogy a kormánypártok egyikéhez sincs közöm. Tehát amikor én valamit kritizáltam, és erre azt a választ kaptam, mert vannak ilyen kommentek a hvg.hu-n is, vagy máshol is, hogy mit ugráltok, nyerjétek meg a választásokat, aztán majd azt csináltok, amit akartok. Én nem akarok választást nyerni, én nem vagyok párt.
De mégis azonosítanak.
Hát mit csináljak? Tudod, ebből csak annyi igaz, hogy ha már muszáj választani, akkor a mai, mondjuk itt demokratikus ellenzék, mert van szerintem nem demokratikus ellenzék is, szóval a mai demokratikus ellenzékhez kétségkívül közelebb áll a gondolkodásom, mint a mai kormánypártokhoz. De közöm az MSZP-hez sincs.
Hadd idézek fel egy személyes történetet ezzel kapcsolatban. Mindannyiunk által nagyon sokra tartott kollégánk temetésén, Tarnói Gizella temetésén, ahol nagyon sokan voltunk. Találkoztam valakivel, akit meg is nevezhetnék nyugodtan egyébként a jobboldalnak, egy nagyon prominens személyisége a jobboldali sajtónak, csak nem biztos, hogy örülne neki. Oda mentem, kezet fogtam vele, és azt mondtam neki, hogy milyen jó, hogy itt vagy. És azt mondta, hogy hát ez csak természetes. És mondtam, hogy nem természetes, és hogy nekem már mérhetetlenül elegem van a lövészárkokból, és hogy emberek képtelenek beszélni, csak egymásra lőni. És rám nézett, és azt mondta, hogy ma pedig nincs más esély. Vagy ide tartozol, vagy oda tartozol, középút nincs. Ez nem tegnap volt, de mondjuk azt, hogy tegnap előtt történelmileg, tehát néhány évvel ezelőtt.
Jó, és egyébként miközben én is azt mondom, hogy jó lenne, ha nem ilyen lenne a légkör. Ugyanakkor vannak emberek, akik olyasmiket írnak, és főleg úgy, vagy mondanak, hogy utána már nekem se lenne kedvem barátságosan beszélgetni vele, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy nem értek egyet vele, hogy mást gondol valamiről, hanem arról van szó, hogy szerintem aljas.
Hogyne, természetesen, de nem csak aljas.
És tegyük hozzá, hogy...
Az az oldal, tehát, hogy mindenkit egybe mosni.
Persze, és ugyanakkor el kell fogadnom, bár nem értek vele egyet, hogy bizonyára azon az oldalon meg időnként a másik oldalról érzik ugyanezt.
Igen.
Noha én... Kérdés, hogy ebben én lehetek-e objektív, nyilván nem teljesen. Én úgy érzem, hogy a mai baloldali ellenzék sajtója soha nem követett el olyan tisztességtelenségeket, olyan tudatos hamisításokat és rágalmazásokat, mint a másik oldal szokott. De ezzel a másik oldal bizonyára nem ért egyet.
De tegyük hozzá, hogy a másik oldal szigorú politikai cenzúra alatt működik.
Jó, hát ez most azóta bevallotta a Hír TV valamelyik vezetője, hogy amíg ők össze nem vesztek, pontosabban az ő főnökük, a Simicska össze nem veszett a miniszterelnökkel, hogy addig micsoda eligazítások voltak náluk rendszeresen. Ez persze a Fidesz kikérte magának, hogy ez hazugság. Én hajlamos vagyok elhinni, hogy nem hazugság.
És természetesen, ami nem felmentés, tegyük hozzá.
Hogyne, hogyne. Tehát, én azt, hogy most a Simicska összeveszése miatt egyes kollégák felfedezték magukban a normális újságírót, ez egyfelől örvendetes, másfelől nem teszi, meg nem történté mindazt a sok disznóságot, amit akkor követtek el, amikor még nem ez volt a helyzet.
És ha már itt tartunk, mindenképpen érdemes azt hiszem egy kicsit összehasonlítani a magyar és a lengyel helyzetet, már csak azért is, mert szeretném megragadni az alkalmat, hogy veled beszélgetek, aki nagyon-nagyon sokat tudsz és foglalkozol Lengyelországgal. Ugye most januárban volt két óriási tüntetés. A közmédia függetlenségéért.
Most azóta is volt.
És azóta is volt, de minden esetre olyan óriási a civil megmozdulás a média függetlenségének érdekében. Olyan óriási a civil megmozdulás azért, hogy az Alkotmánybíróság szerepe ne változzon, hogy ne csökkenjen az Alkotmánybíróság létszáma, hogy ne csorbuljon a demokrácia Lengyelországban, hogy muszáj arról beszélni, és lehet természetesen, hogy ez a kérdés naív, és tudjuk talán a választ rá, de én mégsem, hogy vajon Lengyelországban ez az iszonyú erős civil jelenlét, hogy ennek miért nincs valami fajta hatása a magyar helyzetre?
Az, hogy miért nincs hatása, azt nem tudom.
Vagy miért nem ilyen, tudod, de... hogy...
De én itt sajnos le kell, hogy lombozzalak, és a kedves hallgatót is. Én nem hiszek ezeknek a hatásában. Tehát valóban nagyobb létszámúak a tiltakozó megmozdulások, mint nálunk, tegyük hozzá, hogy négyszer akkora ország.
Igen, de nem csak ezért.
De meg hát még nálunk is rebellisebbek történelmileg. De ettől semmi nem fog változni. Felkelés, forradalom, a kormány fegyveres megdöntése, hát azért az nyilvánvalóan nem lesz, meg nem is lenne jó, ha lenne. Egyébként meg tüntetni lehet, ettől még a parlament meghozza a törvényeket, ettől még a köztársasági elnök, aki ugyanannak a kormánypártnak az embere aláírja, ettől még a államapparátus végrehajtja a törvényeket, tehát magyarán semmi nem fog változni. Attól, hogy vannak tüntetések, és természetesen, mintha, komolyan mondom, szó szerint, mintha átvennék egymástól, a tüntetők azokat felülről mozgatják, idegen érdeket szolgálnak, Soros György áll mögöttük. Igen, még Soros is előkerül, pedig,
a lengyel sajtóban.
Pedig nekik nem honfitársuk. Idegen érdekeket
tehát
szolgálnak, hazaárulók, Kaczyński pártelnök, aki a kormánypárt elnöke, de semmilyen alkotmányos tisztséget nem visel, hanem mint a régi kommunista első titkárok a háttérből irányít, de mindent ő irányít. Szóval Kaczyński azt mondta, hogy ezek a legrosszabb fajta lengyelek, akik itten meg akarják dönteni a törvényes kormány, de nem engedünk nekik, és árulók, és majd mi megmutatjuk. Most igaz ugyan, hogy egy élelmes fiatalember azonnal elkezdte árulni a legrosszabb fajta lengyel feliratú pólókat, és jó üzletet csinált ezzel, de szóval a lényeg az, hogy lehet szimpatikusnak tartani ezeket a nagy megmozdulásokat, de semmi nem fog történni. A demokrácia, a demokratikus alapintézmények rombolása zavartalanul folyik, és fog is folyni.
És az, hogy amikor az első támadások érték a közmédia függetlenségét, nagyon sokan szinte egy emberként mondtak le a vezető pozíciókról. Tudom, na és...
Két nap múlva leváltották volna őket. Hát ez egy gesztus, ami hát lehet szimpatikus gesztus. Jó, egyébként lehet, hogy elvesztettek mindenféle végkielégítéseket ezzel, mert a leváltás az lehet, hogy úgynevezett közös megegyezéssel történt volna. Tehát én nem állítom, hogy ebbe semmi önfeláldozás nem volt, de alapvetően úgy is kirúgták volna őket két nap múlva. Egyébként valami...
Tehát a sajtónak a demokráciában sincs semmi igazán valóságos nyomása az eseményekre. Hazugság az, hogy a sajtó, legalábbis a demokratikus sajtó valóban a negyedik hatalmi ág lenne.
Hát most úgy tűnik, hogy semmi hatása nincs, korábbi időszakokban volt, ez nyilván mindig attól is függ, hogy mennyire szilárd a kormány politikai háttere, stb. És természetesen vannak magántelevíziók és rádiók és az írott sajtó és a többi.
Melyek azért lehetnek
azért az emberek, hát őket is próbálják szorongatni, de még nem találták ki a módját, hogy hogyan lehet jól megszorongatni. Tehát ezek még vannak, és természetesen azért ez fontos, hogy az embereknek, a kormánnyal szemben álló polgároknak hát biztatást és érvanyagot és a többit adjanak. Tehát azért ez nem Oroszország, még nem Belarus, és nem tudom én micsoda, vagy Üzbegisztán, de ami az állam kezében van, tehát a közmédia, a hírügynökség, stb., azzal nincs mit tenni. És még valamit hozzá kell tennem. Én tényleg elég tájékozott vagyok lengyel ügyekben, de úgy, hogy itt élek. Tehát én rádiót, tévét nem hallgatok, nem nézek, ezért azt nem tudom határozottan kijelenteni, hogy biztosan olyan objektívek voltak-e ezek az előző kormány idején, amit az előző kormánypárt állít, vagy akkor is szócsövek voltak, amit viszont a mostani kormánypárt állít.
A hírek után folytatjuk Domány Andrással.